Full Random. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Ising Róberttel.
Mai vendégem olyas valaki, aki erősen rajta adta a kéznyomát a hazai kulturális élet elmúlt 30 évén. Neki köszönhetjük a Sziget Fesztivált, az egyik legerősebb, nemzetközileg is ismert hazai brendet, és kétségtelenül egyik azon keveseknek, akik miatt a hazai gasztronómia megérkezett a 21. századba. Gerendai Károllyal beszélgetve arra voltam kíváncsi, hogy vajon leértünk-e már a Gödör aljára, és mit gondol Rácz Jenőről, mindjárt kiderül. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Ising Róbert vagyok. Károly, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy meghívtatok.
Ja, egy nagy barokkos körkérdéssel fogok indítani. Kicsit összefoglalom a hallgatóknak is itt az elmúlt nagyjából 2,5 lassan 3 évet. Március 9-én vagy 10-én 2020-ban a Kosztesz ünnepelte a 10. szülinapját, meg a Michelin csillagjait, és vagyis azt, hogy ugye nagyon sokszor sikerült megtartani az egy Michelin csillagot. Nagyon sok mindenről beszéltél akkor este, nagyon ünnepi volt a hangulat, jövőbeni tervekről beszéltél, és aztán eltelt egy hét, és bezárt minden egységetek. Kicsit ugrok az időben, próbálom összefoglalni, hogy mi minden történt még. Megnyitott 2 helyed, egy bezárt, és 2 vezető séfet cseréltél, vagy elmentek. Miguel Rocha Vieira és Palágyi Eszter. Ebben a szűk 3 évben annyi minden történt, mint az azt megelőző időszakban szinte összesen. Jól érzem ezt? Nagyon-nagyon sűrű, intenzív időszak van a hátad mögött, igaz?
Igen, de önmagában nem azzal van a baj, hogyha intenzív időszakok vannak, vagy nagy változások, hogyha ezek tervezettek. Itt igazából a nagy problémát az okozta, hogy mindez teljesen terven kívül történt velünk, és állandóan csak kapkodtuk a fejünket, és reagálni tudtunk a minket érő külső hatásokra, de nem volt rá hatásunk arra, hogy mi történik velünk, vagy mi nem történik, és azért ez azt gondolom, hogy nem csak minket, hanem szerintem mindenkit megviselt ez az időszak ebből a szempontból, hiszen ugye említetted, hogy az, hogy miközben nyitottunk például 2 éttermet, az mind a 2 még a korábban megtervezett projektek voltak, amikben már benne voltunk vastagon, és egyszerűen nem tudtuk, hogy most akkor mit csináljunk, mit ne csináljunk, menjünk tovább ezen az úton, nyissuk meg ezeket a helyeket, vagy könyveljük el az addig ráköltött pénzt veszteségként, és próbáljunk kimenekülni belőlük, vagy a, nem tudom, szóval, hogy voltak olyan helyzetek, amikben azért szokatlanok, hát számomra mindenképpen, mert ahhoz én valamennyire hozzászoktam az életem során, hogy adódnak váratlan helyzetek, de eddig úgy gondoltam, hogy a váratlan helyzetek azok olyan kihívások, amik arra vannak, hogy megoldjuk őket, és itt dől el, hogy ki mennyire jó vállalkozó, vagy mennyire ügyes menedzser, hogy tud kezelni ilyen helyzeteket. De az föl sem merült bennem, hogy olyan helyzetek fognak adódni sorban, amik olyan külső, alapvető változásokat hoznak tulajdonképpen a működés körülményeiben, amikre nem tudunk befolyással lenni. Most akár a korlátozások a Covid időszakban, akár a háború, akár most a gazdasági válság, ezek olyan tényezők, amikre mi, ha szeretnénk, se tudunk direktben semmilyen hatást gyakorolni. Ezért itt nekünk kell alkalmazkodni ezekhez a helyzetekhez, és hát ugye azért az egy fura dolog, amikor egy Michelin csillagos étterem, nem tudom, ételkiszállításba kell gondolkodjon, vagy amikor nem tudom, olyan helyzetek elé állít tényleg az élet minket, ami hát teljesen kívül van a komfortzónánkon, de valahogy végül is túléltük meg, megugrottuk ezeket az időszakokat is.
Te emlékszel az életedből ilyen globális krízis helyzetre, mint ami mostában történik? Nem tudom, még 89-90 Szovjetunió széthullása, de hát akkor még nem voltál vállalkozó.
Igen, de hát én ugye akkor már dolgoztam, mert én 88-ban érettségiztem, és már a suli mellett elkezdtem 87-től aktívan dolgozni, mert akkor költöztem el a szüleimtől, és hát valahogy el kellett tartanom magam, ezért nekem már az az időszak is valamennyire megvan, de azt az időszakot, mint a lehetőségek időszakát éltük meg, hiszen hirtelen egy persze változott nagyon sok minden körülöttünk, de új lehetőségek nyíltak meg. Tehát ott pont nem az volt, hogy korlátozza az ötleteket, a gondolkodásunkat, a működésünket, bármi, hanem az inkább egyfajta ilyen lehetőségek tárháza nyílt meg. Aztán volt ugye ez a 2008-2009-es válság időszak, de az meg inkább egy pénzügyi válság, egy hitelválság, egy finanszírozási válság volt, tehát akinek nem volt ezzel kapcsolatos problémája, hogy nem voltak hitelei, nem volt finanszírozási igénye, azért az kevésbé élte meg ezt egy ilyen hirtelen drámaként, és az inkább egy folyamat volt, amikor egy picit csökkent a vásárlóerő, ehhez kellett alkalmazkodni valamilyen módon a kínálattal, az árazással, az egyéb dolgokkal, de nem okozott olyan típusú helyzetet, hogy egyik pillanatról a másikra kell alapjaiban mindent megváltoztatni.
Most kicsit lelkizni fogok. Egy ilyen időszakban, amit most itt átéltél, mennyire hatalmas nyomás az, amit el kell viselni, illetve mennyire magányos érzés ilyenkor döntéseket hozni, meg egyedül vinni a felelősséget?
Hát mind a kettőre azt tudom mondani, hogy persze elég nagy nyomás, meg elég nagy felelősség, de ettől ez ilyen embertípus kérdése is. Engem szoktak hívni időnként ide-oda előadásokat tartani, például fiataloknak, ahol arról kell beszéljek, hogy a vállalkozás maga mit jelent, és milyen képességek, milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valakiből lehessen jó vállalkozó, és ott is mindig el szoktam mondani, hogy aki alapvetően fél a döntésektől, vagy fél a kihívásoktól, és minél inkább egy biztos környezetet és kiszámítható hétköznapokat szeretne, az ne menjen vállalkozónak, mert ez egy olyan világ, ahol adódhatnak minden nap újabb és újabb a helyzetek, amiben gyors döntéseket kell hozni. Egyszerűen azért, mert ez egy így működő világ, amiben bizonyos tényezők nem előre kiszámíthatók, és ezért én azt gondolom, hogy önmagában ettől nem megijedni kell. Az, hogy ennek mekkora a mértéke vagy a súlya egy ilyen döntésnek, az nyilván ezekben a rendkívüli időkben nagyobb léptékű vagy fontosabb döntéseket kell hozni, mint a normál hétköznapi működés terén, de attól még ezek ugyanúgy döntések, amiket meg kell tudni hozni, és inkább vállalni annak a kockázatát akár, hogy rosszul döntesz, és majd kiavítod a hibádat, mint nem döntesz, mert az egy sokkal rosszabb és nehezebb helyzetet eredményez, hogyha azt látja a környezeted, azok az emberek, akiknek a napi tevékenysége a te döntéseid alapján van, hogyha nem tudsz dönteni, mert attól egy ilyen szétesés lesz a rendszerben, hogyha azt látják, hogy nem tudjuk, hogy merre van az előre. Tehát én ezért azt gondolom, hogy ezekben a helyzetekben is kell tudni valamit mondani, és föl kell vállalni azt, hogy hát nem nincs nálam a bölcsekköve, nem tudom, hogy valójában minden döntésem jó, de a döntések nagy része olyan, aminek lehet javítani aztán rajta, hogyha az derül ki, hogy valamiért nem jó irányba indultunk el.
És így visszatekintve, egy 10-ből hány pontot adnál magadnak így válságkezelésre így az elmúlt majdnem 3 évre?
Hát ezt azért nehéz megmondani, mert szerintem ezt utólag fogjuk tudni csak a végül látni azt, hogy mi volt jó, mi nem jó. Vagy
eddig? Hogy
az eddig, én azt gondolom, hogy mondjuk adnék 10-ből 6-7-et azért magamnak. Hát én eleve nem tudom elképzelni, hogy mi a 10 a 10-ből, tehát mert ugye az valószínűleg, tehát ez egy nagyon szubjektív dolog, mert nyilván, hogyha az ember csak azt nézi, hogy mi minden, tehát hogy vannak, akik ebbe a helyzetbe is erősödni tudtak, vannak, akik ebbe a helyzetbe is nyereségesek tudtak maradni. Vannak, tehát hogyha azt gondolom, hogy azért mi veszteségeket könyveltünk el, azért az egyik helyet, amit megnyitottunk, be kellett zárnunk és átalakítanunk azért, tehát számos dolog van, amiben azt gondolom, hogy nem jól döntöttünk, vagy nem a legjobb döntést hoztuk. Olyat keveset tudok mondani, ahol ilyen nagyon egyértelműen rossz döntés volt, csak sokban nem a legjobb döntés volt, amit meghoztunk. Tehát és ráadásul azért ezek a döntések is olyanok, hogy bármennyire is van a végén valaki, akinek meg kell hozni ezt a döntést, azért ebben van lehetőség sokszor konzultálni a kollégákkal, akár külső szakembereket bevonni, és a tanácsukat kérni. Tehát ezek kevés olyan van, amikor annyira adhok döntés van, hogy ott abban a percben szembesülsz egy helyzettel, és rögtön meg kell hoznod valami súlyos bizonyos döntést. Ilyen is adódhat, de tehát, itt inkább tényleg azok az abszurd helyzetek, tehát most elmesélek egy konkrét példát, ami azért szerintem egy eléggé szemléletes példa. Ugye te úgy kezdted, hogy volt ez a bizonyos március 9-ei ünneplése, igen, ugye 2020-ban annak, hogy megkaptuk akkor 10 éve a Michelin csillagot elsőként Magyarországon, és ezek után én rá egy vagy két nappal felültem egy repülőre, és elmentem a barátaimmal Rajampatra, a világ túlsó végére, ez Pápua, Új-Guinea és Indonézia határa gyakorlatilag, ahol aztán tényleg se térerő, se civilizáció, semmi, egy hajón laktunk a tengeren kint, és ott ilyen szigetek között hajókáztunk, mert azt gondoltam, hogy megtehetem. Majd ott ért el ez a hír, hogy akkor egyébként korlátozások, aha, és mindennek be kell zárnia, és még hazajutni se tudtam, csak úgy, hogy mindenféle ilyen átfoglalni, ilyen, mert törölték a járatainkat, lezárták a légiközlekedést, a reptereket. Tehát, hogy szóval egy olyan helyzetbe ért ez az egész, ahol aztán annyira tehetetlennek éreztem magam, hogy most én onnan hogy fogom tudni kézirányítással levezényelni azt, hogy itt mi történjen, vagy mi ne történjen egy ilyen helyzetben, hogy az, akkor ott úgy azt mondtam, hogy hát ilyen nincs. De aztán valahogy ezt is megoldottuk, meg hazajutottunk, meg nem tudom, átálltunk, és persze nyilván az elején csak annyit kellett, hogy ez, ha már született egy szabály, hogy nem lehet működni, akkor ezt hogyan kezeljék le a kollégák, meg akkor erre azt mondani, hogy akkor ezt valahogy oldják meg, hogy mindenkinek akkor nyilván a árukészleteket, hogy lehet akkor minél kevesebb menjen csőd, vagy tönkre, vagy a nem tudom, a foglalásokat kiértesíteni, hogy akkor, mert ugye ráadásul ilyenkor az is egy bizonytalan dolog nekünk, a vendégkörünknek nagyon jelentős része külföldi turista, hogy akkor őket elérni, vagy a nem tudom, szóval, de nem mondom, hogy végül is onnantól sok apró normál feladatot kellett végrehajtani, de mégis ez a helyzet, amikor én ott kinnültem egy hajón, és eljutott hozzám ez a hír, hogy egyébként, és mondom, ez úgy, hogy tényleg még az se volt, hogy a tengeren bárhol térerő lett volna, vagy internet, vagy bármilyen lehetőség, hanem akkor ugye ott az volt, hogy megkértük a hajó kapitányát, hogy akkor valahova menjünk el egy település közelébe, ahol legalább van esély arra, hogy akkor tudunk akkor kommunikálni a világgal, és akkor ott próbáltunk onnan így valahogy menedzselni a dolgokat.
Hát extrém, de beszélgessünk kicsit örömtelibb dolgokról. Néhány napja megított a Kosztás csoport legújabb egysége, az Izakaja. Mesélj nekem ennek a kicsit a történetéről.
Hát ennek ugye az előtörténete az a Nudli még, sőt annak is két lépcsős előtörténete volt, mert hogy ugye Jókuti Andris volt az ötletgazda, aki megkeresett annó engem azzal, hogy egy ilyen magyaros tészta projektet jó lenne csinálni, és nekem nagyon megtetszett ez az ötlet, és akkor elkezdtünk először még a Sas utcában egy ingatlanban gondolkodni, csak ott infrastruktúrális problémák voltak, nem volt elég áram, meg bizonyos dolgokat ott nagyobb léptékben át kellett volna alakítani abban az ingatlanban, és akkor egy ponton egyszer csak jött egy másik lehetőség, hogy az október 6-a utcában van egy előtte már működő vendéglátó egység, amit csak átalakítani kéne, de nem kell hozzá azokat a nagy beruházásokat megtenni, amit
nem
a Sas utcai.
Nem mentetek messze, ez a Szomszéd, igen, utca, hogyha valaki,
igen,
nem,
igen,
tudná.
És akkor végül is kikötöttünk ott az október 6-a utcában, és akkor ott elkezdtük megvalósítani, átalakítva jelentősen persze a korábbi üzlethelyiséget, vagy az ottani vendéglátóegységet, ezt a projektet, amiben hát mondjuk úgy, hogy volt két alapvető, szerintem ma már hiba, amit be kell látni, hogy rosszul gondoltunk. Az egyik, hogy azt gondoltuk, hogy mi egy minőségi önkiszolgáló helyet csinálunk, ami azért egy mást eléggé kizáró két gondolat, hogy minőség meg az önkiszolgálás, és aki önkiszolgálót keres, az jellemzően nem a minőséget keresi, aki meg a minőséget keresi, az meg szeretné, hogyha lenne felszolgálás, és nem olyan körülmények között, mint egy önkiszolgáló étteremben kéne étkeznie. Illetve a másik, ami nagy kérdés volt számunkra, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a turistáknak is érdekes lesz ezek a magyar tészta dolgok, hiszen ez a lokáció, ez sokkal inkább egy turista központ, vagy turista orientált helynek abszolút kedvez. A magyarok sokkal kevésbé járnak erre a környékre étkezni, mint a turisták. pont ezért a bérleti díja is magas, pont ezért. Tehát, hogy, és aztán az derült ki, hogy sajnos a külföldieket nem igazán tudtuk megszólítani. Lett egy magyar rajongó tábora egyébként.
Kevesen is voltak turistákból, ugye ez szintén a
hát igen, ráadásul ugye korlátozások időszakában voltunk, tehát a turizmus eleve nagyon leesett, de amikor már kezdett visszaállni, akkor is azt tapasztaltuk, hogy arra, hogy túros csusza, hogy mákos nudli, hogy káposztás tészta, hogy nem tudom, erre nem nagyon kapják föl a fejüket a külföldiek, hogy hú, ezt megkóstolnám, hogy ezek milyen magyar specialitások, mert eleve a tésztaételekben ugye vannak bizonyos konyhák, akiknek nagyon erős ez a tésztakultúrája, azokat ismerik, kedvelik, de nem annyira próbálkoznak azzal, hogy akkor a magyarokat is. A magyaroknak meg túl egyszerű és túl mondjuk úgy, hogy kommersz ételek ezek a magyar konyha általános kínálatában, tehát hogy az, emiatt
az asszony,
étterembe.
Vagy anyu elkészít otthon.
Igen, tehát hogy emiatt elmenjek egy étterembe, hogy ott tegyek túrós csuszát, vagy nem tudom, főleg egy önkiszolgáló étteremben ez nem igazán működött, úgyhogy a két szék közé ültünk, és akkor egy pontig még azért bizakodtunk, mert azért közben valahogy hónapról hónapra nőtt a forgalma a nudlinak, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk azon fogyasztóktól, akik egyáltalán érdeklődtek iránta, és akkor ezért úgy tulajdonképpen majdnem másfél évig próbálkoztunk azzal, hogy még adunk neki újabb és újabb esélyt, bár havonta nagyon komoly veszteségeket könyveltünk el, és aztán amikor ez így azt láttam, hogy az a folyamat, hogy hónapról hónapra nő valamennyit a forgalom, az elkezd stagnálni, és már nem látszik az, hogy van benne egy ív, hogy emelkedne, akkor volt az a pont, amikor azt kellett mondani, hogy na akkor mégis váltunk, és akkor bezárjuk az eddigi helyet, és megpróbálunk egy új koncepcióval tovább menni, ugyanis magát a helyet azt ráadásul egy határozott időre béreltük ki, és akkor is fizettünk el, ha nem csinálunk ott semmit. Ezért azt gondolom, hogy nem nagyon volt ilyen értelemben más választás, mint előre menekülni, és azt mondani, hogy akkor valamit kitalálunk, ami hát, ha jobban működik.
És innen jött Márk személyből, és akkor innen, gondolom.
Igen, jutottunk el a gondolkodási folyamatban. Először egyébként még azon gondolkodtunk, hogy kinyitjuk magát a tészta koncepciót a magyarból nemzetközivé, és elkezdünk jól ismert más tészta ételeket is bevenni a nudli kínálatába.
Pizza és spagetti, vagy mi lett volna ez?
Hát mindenféle, a lazányától a pattáig, tudom mitől. Tehát, hogy olyan dolgokat, amikről azt gondoljuk, hogy az emberek tészta, de ismerik, és akkor mellette megmaradnak az ikonikusabb magyar fogások is. Ez volt az első gondolat. És akkor ezen kezdtünk el úgy elmélkedni, de közben ugye jött a Márk, aki az egész cégcsoportnak lett ugye a szakmai vezetője,
Molnár
Márk, igen, aki ugye 22 év külföld után hazaköltözött, és a Márk, akinek viszont a konyhai stílusokból egyértelműen ezek a távol-keleti stílusok azok, amik a legközelebb állnak hozzá, ugye dolgozott Japánban, dolgozott Vietnámban, meg amikor nem azon a régióban dolgozott, mondjuk Londonban, vagy Miami-ban, vagy Dubajban, akkor is ilyen jellegű konyhákat vitt, ezért ő ugye eleve nyomta azt, hogy minél jobban menjünk el ebbe az irányba, és akkor, amikor elkezdtünk ezzel gondolkodni, hogy ha már minél jobban elmegyünk ebbe az irányba, akkor viszont nem érdemes azt mondani, hogy de akkor még azért legyen túrós csusza is, meg legyen nem tudom,
kicsit zavaros
olasz is meg, de hanem akkor legyen az, hogy akkor inkább ezt a távol-keletet, azt egy picit lazán értelmezve, hogy azért belemehetnek olyan gesztusok is, hogy vannak benne ilyen mediterránabb alapanyagok, vagy ízek, vagy tehát amit kedvelnek az emberek, és ami izgalmas, jó, az férjen bele, de nem akartunk sem nagyon, hogy mondjam, ilyen klasszikus, mert először fölmerült az is, hogy legyen teljesen japán, vagy legyen teljesen, de aztán azt mondtuk, hogy azzal megint beszűkítjük. Tehát, hogy most pont az a helyzet, hogy ráadásul egy olyan gazdasági környezetbe, ami vár ránk, most minél szélesebb merítésben kell gondolkodni, nem szűkíteni a potenciális látogatók vagy vásárlók körét. Úgyhogy végül is ezért született meg az a gondolat, hogy egyszerre megpróbáljunk a minőségből olyan értelme nem leadni, hogy azért is lett Kostesz tovább továbbra is a neve ennek a helynek is, Kostas Izakaja ugye a neve, mert azt mondtuk, hogy az egyfajta védjegy, hogy jó alapanyagok, jó minőség, a másik oldalról az Izakaja, amit nem tudom ki mennyire tud, ez ugye egy japán ilyen bisztró jellegű hely a Japánban, meg ma már sok helyen máshol is a világban, de hogy ez egy ilyen evős, ivós, laza hangulatú vendéglátó egységnek a gyűjtőneve az Izakaja, és akkor ezt a két szót így összegyúrva azt mondtuk, hogy akkor ez legyen Kostas Izakaja, ami egyszerre minőség is, meg egyszerre laza is, amibe belefér a sharing, belefér a kézzelevés, belefér sok minden.
Ennek most nagyon nagy trendje, és én szerintem nagyon jól is áll ez a fajta lelazulás a Kostas csoportnak.